Szóval, tovább léptünk a hoca A, a szombati kivitel, behozatal munkatilalmáról, és elkezdtünk foglalkozni más munkatilalmakkal, így például a csapdába ejtés és a vadászat munkatilalmával. És tegnap a 106-os lap végén egy mistával fejeztük be, amely arról szólt, hogy mi van akkor, hogyha nem szándékosan, nem volt tervevéve, hogy vadásszak, nem volt tervevéve mondjuk, hogy ma este szarvasra vadásszak itt az óbudai hegyekben, de úgy adódott, hogy itt volt az ajtó, és besétált egy szarvas a házamba. És én leültem az ajtó elé, hogy a szarvas ne tudjon kimenni, és leült mellém valaki más, egy barátom. Majd én fölálltam, és a barátom ott maradt. Akkor ki volt az, aki a vadászat cselekvését létrehozta? Ki volt az, aki vadul ejtette a szarvast? Nos, hát az, aki először leült a kapuba, vagy az ajtóba, jelesül én, és a második, aki csak leült mellém, még akkor is, hogyha ő ott maradt, amikor én fölálltam, és onnantól fogva ő miatta nem tud kimenni a szarvas, ő már nem ejtett csapdába semmit. Maximum, amihez hasonlíthatnánk, az olyan, mint amikor besétál a szarvas a házamba, valaki rácsukta az ajtót, én pedig elfordítottam a kulcsot. Ő csak vigyáz arra, hogy a szarvas ne menjen ki, de nem lehet azt mondani, hogy ő volt az, aki csapdába ejtette a szarvast. Erről volt szó tegnap, ez volt a tegnapi misna, és innen folytatjuk ma a 107-es lapon. Mindenkinek még egyszer jó estét kívánok! Lássunk is rögtön hozzá. Amarabiába, amarabhi, amarási, amaráv, nichnoszülői cipőt, tárhaszk, napfav, jöjjsöm, és sámra játse, tehsák. Mi történik akkor? Nagyon hasonlít a előző esethez, amikor besétál a szarvas a lakásomba. Mi történik akkor, hogyha valami hasonló dolog történik, egy ilyen hosszú kabátban vagyok, vagy asszonyok szoknyában, és a kismadár berepül a szoknya alá. Éppen ülök, és berepült a szoknya alá. Én nem vadásztam kismadárra, de most már ott van a szoknyám alatt, ott van a ruhám alatt, akkor mit lehet ilyenkor csinálni? Nyugodtan ülve maradhatok, és megvárhatom, hogy kimenjen a szombat, és ez nem számít vadászatnak. Én csak semmit, én passzív vagyok, a madár repült be alá, és nem tud most kijönni, ez az ő baja. Én nem vagyok semmilyen módon aktív vadász ez esetben. Masszirábnákon már Yitzchak, Jossavar isen alap, Pesach, ami ló, Vóessein, Nivi, Jossav, Cide, Áfalpisom, Adar isen, Vahallachlajer isen, Hájvasen, Potur, Máj, Láv, Potur, Ával, Aszur. Ugye ebből az esetben úgy tűnik, a belepült a szoknyám alá a madár, ahogy a Brájta megfogalmazza, hogy maradhatok ülve, és nem kell semmit csinálnom, nyugodtan vigyázhatok a kismadára a szoknyám alatt, és nincsen semmi probléma. Igen, ám, de ha megnézzük a misnánkat, aminek nagyon hasonló esete van, ott nem úgy fogalmazott a misna, hogy megengedett, hanem csak annyi, hogy föl vagyok mentve az áldozathozatal alól. És itt érdemes egy pillanatra megállni, erről már beszéltünk a szombat traktátus elején, hogy van tulajdonképpen három kategória, három kifejezés. A chayov, az azt jelenti, hogy létrejött a szombatszegés, a tórai szintű szombatszegés, és chayov, köteles vagyok, ha az önszántamon kívül követtem ezt el a szombatszegést, akkor köteles vagyok áldozatot hozni, bűnáldozatot hozni. Hogyha szándékosan követtem el a szombatszegést, akkor ne is beszéljünk, mert azért elviekben halálbüntetés jár. Most beszéljünk a önszántamon kívül elkövetett szombatszegés, az chayov. Azt úgy jelöli a Talmud, hogy köteles vagyok áldozatot hozni. Ez az első kategória. A másik kategória, amiben a Talmud azt a kifejezést használja, hogy patur, hogy föl vagyok mentve, az azt jelenti, hogy a tórai szombatszegést nem követtem el, de rabbinikus tilalom továbbra is van. Patur, ával asszur. Föl vagyok mentve az áldozathozatal alól, de rabbinikus szinten tilos az, amit csináltam, vagy csinálnék. És van egy harmadik lehetőség, az a mutar, amikor eleve megengedett az a dolog, rabbinikus tilalom sem tiltja. Most mi a helyzet az, amikor passzívan vadászok, ugye? Itt említett Brájtában, amikor a kismadár berepült a szoknyám alá, akkor patorával asszur, Tamás, nem asszurával patur, hanem patorával asszur. De amikor visszatérve, tehát akkor amikor berepült a kismadár a szoknyám alá, akkor a Brájta úgy fogalmazott, hogy meg van engedve, hogy ott maradjak, és ne csinálják semmit. és a kismadára úgy vigyázzak a szoknyám alatt, az mutar, az megengedett. A mi misnánkban viszont, amikor arról volt szó, hogy bement a szarvas a lakásomba, leültem az ajtó elé, jött valaki más, leült mellém, én fölálltam, ő ott maradt, akkor patur úgy tűnt, hogy az ott csak föl van mentve az áldozathozatal alól, de amúgy, amit csinál, az rabinikusan tilos. Most akkor melyik az igazság? A passzív vadászat az föl van mentve az áldozathozatal alól, de még mindig tilos, aszur, vagy esetleg mutar, eleve megengedett. Azt mondja, a Talmud, laj, patur, mutar, hachnám, insztábra, mindeg tani, szép, valam, az a dömmel, a nőj lesz be is, lesz semmi, nincs az fés, amiből szépen, még lál, de patur, mutar, smájmina. Azt mondja, Talmud, ne. Amit a mi misnákban tanultunk, arról az esetről, amikor én leültem az ajtó elé, és nem engedtem ki a szarvast, és odajött valaki más, és én fölálltam, és ő ott maradt, és mit mondta a misna, hogy patur, hogy föl van mentve az áldozat alól, az nem azt jelentette, hogy paturával aszul, hogy föl van mentve az áldozathozatal alól, de továbbra is tilos rabinikus szempontban, hanem eleve megengedett. Miért? Honnan tudom, hogy ezt jelenti a misnánk, hogy a misnánkban is ezt jelenti, és ott is az eleve megengedettet jelenti. Mert mihez hasonlítja a misna? Ahhoz, mint hogyha bement volna a szarvas a lakásba, valaki rázárta volna az ajtót, ő az, aki vadászott, ő az, aki csapdába ejtette, és jött valaki más, és ráfordítja a kulcsot. Aki ráfordítja a kulcsot, ő semmilyen bűnt, semmilyen szombatszegést nem végez, és az eleve megengedett. Hogyha ehhez hasonlítja azt az esetet, amikor én leültem az ajtóba, amikor még ott ült valaki más, és én csak ülve maradok, akkor is, amikor az a valaki más már fölállt, akkor az azt jelenti, hogy ez is ugyanilyen kategória, és ez is patar umutar. Nem csak föl van mentve az áldozathozatalról, hanem eleve meg van engedve. Van, akik ugyanerre a következtetésre jutnak, csak egy másik megfogalmazásban. Ikad a Ámri, Amarab, Nachami, Yitzchak, Af, Anan, Namita, Nina, azt mondta Rab, Nachami, Yitzchak, mi is úgy tanultuk, Af, Alpisa, Amad, Rishen, Halakla, Rishen, Hájov, Vásényi, Patur. Mi is úgy tanultuk, hogyha valaki leült a, bement a szarvas a házba, és valaki leült a ház elé, és jött valaki más, és az is leült a ház elé, és az első az fölállt, akkor az első az, aki hájov, aki áldozatot kell hozzon, mert ő a szombatszegő, ő az, aki tulajdonképpen csapdába ejtette eredendően a szarvast. A második föl van mentve, és eleve megengedett? Loj, patorával asszul? Nem eleve megengedett, hanem föl van mentve, és tilos. Ha mindegy tán is szép, ha lamazad, de én nem lesz, és semmi nincs, az fél sem, hogy patronum mutas, majd mint azt mondja a Talmud, de mivel a végén a mistának ahhoz hasonlítja ezt a második embert, mint az, aki egy már becsukott ajtóra ráfordítja a kulcsot, akkor innen tudom, hogy ez eleve megengedett is, nem csak föl van mentve az áldozathozatal alól. Látom, hogy Gábor kérdez, ha berepül egy légy, és nem talál ki a nyitott ablakon, befoghatom-e egy domozó, vagy egy pohár alá abból a cél, hogy az ablakból vigyem, és ott engedjem ki. Gábor, a kérdésed igazából nem a berepül egy légy, és nem talál ki az ablakon, nem ahhoz lenne hasonlítható ez az eset, hanem hogy a berepül a légy az üvegbe, és én az üvegre rárakom a kupakot. Az lenne ahhoz hasonlítható, mint amikor a szarvas besétál a házba. Most a légy kapcsán alapból azt mondanánk, hogy a légy, amelyik berepül az üvegbe, és én rárakom a kupakot, az ugyanolyan, mint amikor a szarvas bejön a házba, és én rácsukom az ajtót. Ez vadászatnak számít, csapdába ejtésnek számít, és tilos. De a következő fejezetben lesz róla szó, hogy azoknál az állatoknál, amelyekre nem szoktak vadászni, hát ugye a legyekre nem szoktak vadászni, jó esetben, azoknál az állatoknál van engedmény, és esetleg lehet elfogni őket egy pohárral, vagy egy üveggel, abból a célból, hogy ne csípjenek meg, vagy abból a célból, hogy, ahogy te mondod, kidobjam őket az ablakon. Nézzük tovább. Amár erről van szó, hogy amit az előbb mondtunk, hogy szombaton amikor valamilyen munkatilalomról azt mondja a Talmud, hogy chájov, az azt jelenti, hogy az egy tórai munkatilalom megszegése, és ezért chájov köteles áldozatot hozni. Patur, ha föl van mentve, az annyit jelent, hogy föl van mentve az áldozathozatal alól, mert a tórai szombatszegés paramétereinek nem felel meg. De az esetek többségében, hogy a Tamás is mondta, ez patur ával aszur. Az azt jelenti, hogy föl van mentve az áldozathozatal alól, de továbbra is tilos ezt tenni, rabbinikus tilalom miatt. És vannak egyes esetek, ami patur umutar, ami nem csak föl van mentve az áldozathozatal alól, hanem meg is van engedve, eredendően megengedett. Amár Smuel kaptur, de sábasz paturával azt mondja, bármehán itt lász, de patur umutar. Azt mondta Smuel, minden olyan eset a Talmudban, ahol azt mondja a Talmud egy szombati munkára, hogy patur, hogy föl van mentve az áldozathozatal alól, az azt jelenti, hogy föl van mentve az áldozathozatal alól, de továbbra is tilos. Három kivétel van. Három olyan eset van, ahol patur umutar, ahol föl van mentve az áldozathozatal alól, és eleve megengedett az, amit csinál. Mi ez a három eset? Hada, ha. Az első az ez. Ez az eset. Ez az eset az mi? Amikor leülök az ajtó elé, oda jön valaki más, leül mellém, én felállok, az az ember, aki ott marad az ajtó előtt, amikor már bent van a szarvas, ő nem csak föl van mentve az áldozathozatal alól, hanem eleve megengedett, hogy ott maradjon. Honnan tudom, hogy így van, de tani széfa lamazat, de nem ez bészre semmi, hogy nyújtsz fibe széjhaj, Somol beszélj, mivel a misna maga ahhoz hasonlítja, mintha már be lenne csukva az ajtó, és csak ráfordítanám a kulcsot, ami biztos, hogy eleve megengedett. Tehát ez akkor az első eset, ahol a misna úgy fogalmaz, hogy patur, hogy föl van mentve, de ez nem azt jelenti, hogy föl van mentve az áldozathozatal alól, de továbbra is tilos, nem azt jelenti, hogy föl van mentve az áldozathozatal alól, és meg is van engedve az a cselekvés. Ida, ha méfisz murszom, és sábe szimlászasz lope hájom, imnaicsi menne léha patur, máj de patur mutatott, nem máhat sem jöd, litőbe ez a kajsz. És van a második eset, azt mondtuk, hogy három ilyen eset van. Mi a második eset? Második eset az, hogyha van egy gennyes seb. Ha a gennyes sebet kipukkasztom, vagy heget vágok rajta, így mondják, hogy vágok rajta egy sebet, azért, hogy a genny kijöjjön, akkor ha ezt azért vágtam, hogy, mert azt akartam, hogy így maradjon, hogy nyitott legyen a seb, ne kérdezzétek, hogy ez mire jó, de gondolom, hogy valamilyen hosszú távú gyógyítási szempontból jó, akkor az tilos. Miért? És erről a kommentárok eltérnek a vélemények, hogy miért lenne tilos. Rási azt mondja, vagy Rási, vagy a Rambam, most nem emlékszem fejből, hogy ez olyan, mint az építés. Mert létrehozok valamit, amit hosszú távon szeretnék, hogy úgy maradjon. Bárhogy is legyen, ez tilos. De ha viszont csak azért pukkasztottam ki, vagy azért csináltam egy lyukat a sebe, hogy a genny aktuálisan kijöjjön, akkor ez meg van engedve. Feltárom, Bálint doktor, így mondják? Feltárom a sebet. Ugye csak azért pukkasztom ki, hogy kijöjjön a genny, akkor az meg van engedve. És ott is a Talmud úgy fogalmaz, hogy föl vagyok mentve, de nem úgy érte, hogy föl vagyok mentve és tilos, ahogy az általában, amit általában jelent az, hogy föl vagyok mentve az áldozathozatal alól, de továbbra is tilos a dolog, hanem úgy érti, hogy fel vagyok mentve, és eleve meg van engedve az adott dolog. Ez tehát a másik eset. Honnan tudom, hogy ez tényleg eleve meg van engedve? Mert tanultuk, majd fogjuk tanulni egy körülbelül két hét múlva, hogy nem máhat sem jod, litolba ez a kajc, hogy például egy tűt, ami ugye tilos lenne a varrásra használni, ezért ez egy klisem lachtaile iszur. Ez egy olyan eszköz, aminek a rendeltetése egy szombaton tilos rendeltetés, és ezért ez egy olyan típusú mukce, amit azon amúgy a szombaton tilos lenne mozgatni, de hogyha olyan célban mozgatom, ami megengedett például, hogy egy sebet fakasszak vele, azt lehet. Mit látok ebből? Hogy lehet sebet fakasztani szombaton? Akkor ez tehát a második eset. És mi a harmadik eset, ahol a Talmud úgy fogalmaz, hogy patur, és nem azt érte, hogy paturával asszur, hanem paturum mutar. Mi ez a harmadik eset, ahol úgy fogalmaz a Tóra, hogy föl vagyok mentve, de úgy érti, hogy nem csak, hogy föl vagyok mentve az áldozathozatal alól, hanem eleve megengedett a dolog. Ida, ha cadnak, hasbe sába, az imi szászasila is, renne a patur, imlő, fu a hájav. Szóval például valaki egy kígyót kígyót ejt csapdába. Ha egy kígyót ejt csapdába, akkor ha azért ejti csapdába, mert a kígyó mérgét azt valamilyen orvosság céljából akarja használni, akkor az chájov. Az csapdába ejtésnek számít, az vadászatnak számít, és az áldozatot kell, hogy hozzon. De hogyha azért ejtett a csapdába, mert nem akarja, hogy a kígyó megcsípje, akkor, akkor ott nem a kígyót akarja csapdába ejteni, hanem csak magát akarja megvédeni. Itt különben olyan esetről van szó, hogyha a kígyó csípése nem is lenne halálos csípés, még ebben az esetben is. Patúr, és mit jelent itt az a patúr? Azt jelenti, hogy mutar, hogy eleve megengedett. Most voltunk a gyerekekkel délelőtt az állatkertben, és bementünk a kígyóházba, nem tudom, hogy hívják, és meglepődve láttam, hogy ki voltak állítva különböző orvosságok, és ez lehet, hogy csak az én laikusságom és tudatlanságom, feltétlenül, sőt, egész biztos, és ott ki voltak állítva különböző krémek, meg orvosságok, amelyeket kígyóméregből csinálnak. És itt visszaköszön a mai Talmud, hogy a kígyót lehet csapdába ejteni azért, hogy a mérgéből orvosságot csináljunk. Ha ezért ejtjük csapdába, akkor az tilos, az csapdába ejtésnek számít, és tilos. Ha viszont azért ejtjük csapdába, a hüllőházba valóban, ha azért ejtjük csapdába, mert nem szeretnénk, hogy megcsípjen, akkor a spatul, fel vagyok mentve, és itt a fel vagyok mentve azt jelenti, hogy eleve megengedett a dolog. Új máj, de patulum utar, de tán, kajfinka arál, ha nérbis viselőj, te ehhez be kajra, állat szoljásol katon, vel ákrosselőj, tisák. Ahogy a Talmud mondja, honnan tudom, hogy ez eleve meg van engedve? Onnan, hogy más esetekben is rá lehet fordítani, ugye, hogy kapom el a kinyót, hogy rárakok valamit, ugye? Rárakok egy tányért, vagy egy edényt. Ugyanígy azt látom, hogy rá lehet rakni egy edényt a tűzre, ahhoz, hogy a tűz a lángra, hogy a láng nehogy a háznak a gerendái lángra kapjanak, rá lehet fordítani a gyereknek a székletére, a bilire, azért, hogy a bűz ne terjedjen el, és azt mondja a Brájta, hogy rá lehet fordítani a skorpióra, hogy ne csípjen meg, akkor ez azt jelenti, hogy eleve megengedett a skorpió és a kígyó, itt ugyanaz a kategória, és innen tudom, hogy ez eleve megengedett. Hadron alaha öreg, ezzel be is fejeztük a 13-as fejezetet, és jön a 14-es fejezet. A 14-es fejezet megértéséhez érdemes egy kis bevezetést tartani. A 14-es fejezet bevezetéséhez érdemes egy kis a 14-es fejezethez megértéséhez érdemes kis befejezetést tartani, és ez a bevezetés arról szól, van egy mondat a Tórában, Mózes 3. könyvének 11-es fejezetében, ahol 8 csúszómászó van kiemelve. Ez a 8 csúszómászó, amely meg van nevezve, és amelynek különben a pontos definíciója az nem teljesen egyértelmű. Én most a Herz Bibliának a fordítása alapján fogom mondani, hogy melyikről van szó, mely ez a 8 csúszómászó. Ez a 8 csúszómászó, ezeknek a teteme tisztátalannak számít. Azt jelenti, hogyha ezeknek a tetemét megérintettük, akkor tisztátalanak leszünk, és tilos a szentélybe bemenni. A kérdés az, hogy amikor azt mondjuk, hogy a teteme, az általában minden tetemnél az a húst jelenti, a tetemnek a húsa. A bőrrel való érintkezés az nem feltétlenül jelent tisztátalanságot. És itt az a kérdés, és a Talmudban van egy hosszú vita arról, hogy ez mikor, hogy mégiscsak ezeknek a ennek a 8 csúszómászónak a bőre is esetleg tisztátalan lenne. És akkor itt három vélemény van. Az első vélemény a bölcsek véleménye, aki azt mondja, hogy a 8-ból 4 csúszómászónak a bőre is tisztátalan, bőrének az érintése is tisztátalan. Rabbi Huda véleménye, aki azt mondja, hogy a 8-ból 3-nak a bőre az, ami tisztátalan, a bőre olyan, mint a húsa, ilyen értelemben. És Rabbi Yochanan Nuri, aki azt mondja, hogy a 8 csúszómászó nem tér el a többi állat tetemétől, és egyiknek sem lesz tisztátalan, vagy nem tesz tisztátalan ne a bőre, hanem csak a húsa. Még egyszer. Normál esetben egy állat, bármilyen állatnak a teteme, az tisztátalanná tesz. A 8 csúszómászó az akkor is tisztátalanná tesz, hogyha nem tetem, hanem élő állat. És vita van, és ha tetem, akkor természetesen ugyancsak tisztátalanná tesz. A kérdés az arról szól, hogy esetleg a bőre olyan legyen-e, mint a húsa. Hogyha a bőre olyan, mint a húsa, akkor ahogy a húsa tisztátalanná tesz, úgy fog a bőre is tisztátalanná tenni. És itt van három vélemény. A bölcsek véleménye, Rabbi Huda véleménye és Rabbi Yochanan ben Nuri véleménye. A bölcsek azt mondják, hogy a 8-ból 4, az, amelyiknek a bőre olyan, mint a húsa, tehát tisztátalanná tesz. Júda azt mondja, a 8-ból 3, és Rabbi Yochanan ben Nuri azt mondja, hogy egyik sem. Majd, hogy ez miért fontos, azt mindjárt a későbbiekben érteni és látni fogjuk. Ez tehát az első dolog, amivel kapcsolatban érdemes egy kis bevezetést tartani. A másik dolog, hogy itt részleteiben a sevejtésről lesz szó, és a sevejtés az ugye az egyike a szombati tilalmaknak. Miért tilos a sevejtés? Ezzel kapcsolatban vita van a kommentárok között. Vannak olyan kommentárok, amik azt mondják, hogy a sevejtés azért tilos, mert ez egy kicsit olyan, mint az ölés. Ugye az állatot leölni szombaton tilos, ugyanúgy, hogy miért, mert a szentélyben leölték a kecskét, vagy a különböző állatoknak a bőrét megnyúzták és felhasználták a sátorlapként. Ha egy állaton sebet ejtek, vagy egy emberen, vagy állaton sebet ejtek, akkor ez egy kicsit olyan, mint hogyha megölném, egy részmegölés. Ez egyik vélemény. A másik vélemény azt mondja, hogy olyan, mint a festés. Mert hogyha a vér kijön, még akkor is esetleg nem jön ki a bőrön kívülre, de a bőr alatt van egy véraláfutás, úgy mondják, akkor az megszínezi a bőrt, és az olyan, mint a festés. És a festés is tilos szombaton. Most a kérdés az az, hogyha azt mondom, hogyha, és itt fog kapcsolódni az előző téma a mostani témához. Hogyha azt mondom, hogy a csúszómászoknak a 8 csúszómászónak a bőre olyan, mint a húsa, és azért tisztátalanná tesz, akkor hogyan értelmezhető ez, vagy hogyan van összefüggésben ez azzal, hogy ha sebet ejtek rajta, akkor az sebejtésnek számít-e a bőre alatt, vagy sem. Ez lesz majd a kapcsolat. De akkor nézzük is rögtön a misnát. Smoines racimam murim betaira, a 8 kiemelt csúszómászó, amit a Tóra megemlít, ugye melyik ez a 8? Héberül Chayled Achbar Cav Anoka Kajachal Ta Chaymetin Shomes. Menyét, egér, gyík, sündisznó, tűzgyík, csillaggyík, csiga és kaméleon. Don't ask me. Nem tudom például, mi a különbség, őszintén szólva, hiába voltam ma az állatkertben, nem tudom, mi a különbség a tűzgyík és a csillaggyík között, és a normál gyík között, de így fordítja a Herz Biblia. Hát ez a 8 smoines racim, ez a 8 csúszómászó. Hát szodom vá hajvel bohem hájov. Ha ezeket valaki fogjul ejti szombaton, csapdába ejti, vadász rájuk, vadászik rájuk, vagy sebet ejt rajtuk, akkor az hájov, az tórai szombat szegés, és akár ez, akár az. Tehát mind a csapdába ejtés vadászat, mind pedig a sevejtés tilos, és tórai szombat szegés. Láttam, Bálint doktor megjegyzi, hogy ezek nem mind hüllők, ez egy valós tény megállapítás, de nem mondtuk soha, hogy ezek mind hüllők lennének. Csúszómászok. Most a csúszómászok a magyar nyelvben, és itt az nyilvánvalóan nem kell, hogy teljesen ugyanazt jelentsék. Alapvetően különben, ha jól értem, azokat nevezik csúszómászónak, amely vagy a valóban a... Tehát amelyik nem válik el a földtől a lábával, hanem úgy tűnik, mintha a földen egy lenne, még akkor is, ha vannak lábai, olyan, mintha nem lennének lábai. Nem értem pontosan, hogy mert ugye itt nincs benne egy csomó minden, mondjuk nincs benne a kígyó és hasonló. Oké. Sors kacimere masim, a hajvel bahem, patur, hát szadon le cöjre, hájasson én le cöjden, patur. Mi van az összes többi csúszómászóval, bogárral, rovarral, és itt tovább? Ha valaki ezeken sebet ejt, akkor az potur, az föl van mentve. Miért? Mert ahogy az előbb mondtuk, a sebejtésnek mi a lényege? Hogy vér, a vér kijönne a bőr, hogy a bőr visszatartja a vért, és a vér, ha sebet ejtek, akkor kijön a bőrön át. A többi csúszómászónak valahogy nincsen bőre, és ezért az nem számít, ott nincsen... ha sebet ejtünk rajta, akkor nem a vér jön ki, hanem valahogy a vér az a teste felé megy. Nem értem pontosan, szóval nem értem, ez ilyesmit mond a magyarázó, a kommentár, nem teljesen értem, hogy mi a különbség, de valami ilyesmi, hogy ott nincsen, a többi rovarnak és bogárnak nincsen, nem válik úgy el a bőre és a húsa és a vére, és ezért, hogyha valaki sebet ejt rajtuk, az nem olyan, mint egy sebejtés, egy normális állaton, ahol a vér kijön, vagy akár ha bőr alatt is van, akkor van egy vér aláfutás. És ezért, ha valaki sebet ejt ezeken, akkor az nem számít szombatszegésnek. Hát szadon lecőjnek, ha viszont vadászok rájuk, csapdába ejtem őket, akkor ha azért ejtettem csapdába, mert szükségem van rájuk, mert szeretnék szúnyogot vacsorázni, vagy bármilyen módon, bármilyen oknál fogva szükségem van a méhecskére, vagy ilyesmi, akkor az csapdába ejtésnek számít, és vadászatnak számít, és ezért az tilos szombaton. Ha viszont nem azért ejtem csapdába, mert szükségem van rá a darázsra, szeretném, nem tudom én, elvinni a rovarmúzeumba, hanem azért, mert nem szeretném, hogy megcsípjen, akkor föl vagyok mentve, az nem számít vadászatnak, és itt van a válasz a kérdésedre, Gábor, hogy az bizony nem számít vadászatnak. Chája ve oiv sebere szuszaj, hát szadam patur, vachajvel bajem chája. Mi van a többi állattal és madárral, ha ezek már az én fennhatóságom alatt vannak, az én ketrecemben vannak, az én kertemben vannak, ahogy már tegnap előtt tanultuk, és ott vadászok rájuk, akkor az már nem vadászat, hanem és azért az föl vagyok mentve az áldozatot az atal alól, az nem szombati vadászatnak a tilalma. Ha viszont, hogyha sebet ejtek rajtuk, az igenis sebejtés, és hájov ezért a szombati munkaszegésnek számít, és szombatszegésnek számít, és kell, hogy áldozatot hozzak. Oké. Akkor nézzük ezt a nyolc csúszómászót. A menyét, az egér, a gyík, a sűn, a tűzgyík, a csillaggyík, csiga, a kaméleon. Nekem ez a csiga, ez gyanús. Ez a csiga valahogy nem illik ide. Szerintem valami más fordítás lenne helyes. Ennek jobb lesz majd jól utána nézni. Ez lehet egy házi feladat mindenkinek. Kérem szépen, ez a Mózes harmadik könyvének 11-es fejezete és a 29-estől 31-es mondatig. Meg lehet nézni a különböző biblia fordításokat, hogy hogyan fordítják ezt a 8 típust, és be lehet ide írni a kommentárokba. Oké, bár is legyen, mit mondtunk erről a 8-ról? Ha valaki ezeken sebet ejt, akkor az sebejtésnek számít. Most a sebejtésnek az előfeltétele, hogy legyen bőre. Hogy a hús és a bőr elváljon egymástól. Ez a sebejtésnek az előfeltétele. Ha itt a misna azt mondja, hogy a 8 csúszómászónál, ha valaki sebet ejt rajtuk, akkor a sebejtésnek számít, az azt jelenti, hogy ezek szerint ezeknek van bőre. A húsa és a bőre szétválik egymástól. Mantano, akkor kinek a véleményét követi ez, ugye? Nézzük csak meg, emlékezzünk még egyszer. Egy másik témában, a tisztaság, tisztátalanság témájában mit tanultunk? Hogy normálisan a tetemnek a húsa tesz tisztátalanná. Vita van arról, hogy a 8 megnevezett, külön megnevezett csúszómászonál esetleg eltérünk ettől, és mondjuk-e azt, hogy a bőre olyan, mint a húsa. Ha azt mondom, hogy a bőre olyan, mint a húsa, akkor a bőre is tisztátalanná tesz. A bölcsek azt mondják, hogy részben vannak olyanok ebből a 8-ból, amelyiknek van bőre, és van, aminek nincs bőre, amelyiknek nincs bőre, annak a bőre is tisztátalanná tesz, vagy a külső felülete is tisztátalanná tesz. Ki az a bölcs, amelyik azt mondja, hogy egyikük sem tesz tisztátalanná, tehát mindegyiküknek van bőre? Rabbi Yochanan ben Nuri. És ezért a mi mistánkról is kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy a mi mistánk is Rabbi Yochanan ben Nuri véleményét követi. Mert a mi mistánk mit mond? Hogy ha sebet ejtesz rajta, a sebejtésnek számít. Ha a sebet ejtesz sebejtésnek számít, az azt jelenti, hogy van bőre, mert csak azt számít sebejtésnek, ahol van bőr. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknél az állat, ennél ez szerint a vélemény szerint a másik téma szempontjából, hogyha tetemről lenne szó, és megérinteném a bőrét, akkor nem válnék tisztátalannál, mert a bőre elválik a húsától. Amarab Shmuel, Rabbi Yochanan ben Nuri, de Tnár, Rabbi Yochanan ben Nuri, és Mainas Racim Yeshlem, Rabbi Yochanan ben Nuri tanította, hogy a 8 csúszomászónak van bőre, és ezért a bőre nem tesz tisztátalanná. Akkor tenne tisztátalanná a külső felülete, ha azt nem tekinteném különálló bőrnek, hanem a hús részének tekinteném. Rába Barafuna, Amara Filutémar, Banon, Átkánlő Pligra, Banon, Lejed, Rabbi Yochanan ben Nuri, Elinjen, Tuma. Erre azt mondja Rába Barafuna, valójában ebben a témában, a szombati sebejtés témájában a bölcsek is egyetértenének, hogy van sebejtés mind a 8-nál, és az, hogy a tisztaság, tisztátalanság szempontjából azt mondják, hogy egy része ennek a 8-nak tisztátalanná tesz a testének külső felülete által is, tehát olyan, mintha nem lenne bőre, az csak a tisztaság, tisztátalanság szempontjából mondják. De ez nem azt jelenti, hogy a sebejtés szempontjából is azt mondanák, hogy nincs bőre. Miért más a tisztaság, tisztátalanság törvénye? Dixiv élőat meim lachem, de rábeis se oire szélyen biképp szara. Mivel a Tóra a 8 csúszómászónál kihangsúlyozza, hogy ezek tisztátalanok a számotokra, ezzel nagyobb hangsúlyt ad a tisztátalanságuknak, és azt akarja mondani, hogy a bőrük is tisztátalanná tesz. De ez csak a tisztátalanság szempontjából. Ával, ingyen sábesz a filőre, mert abban mondja, de a szombat szempontjából ők is egyetértenének, hogy mindegyik olyan, mintha lenne bőre, és ezért ha valaki sebet ejt rajtuk, akkor az sebejtésnek számít. Ulényen sávesz lép légével, ha tánya egyszer, de hogy mis majd is racsom a morim tőle, akkor még nem hája, dibrevé, hanem nurja, ha hamim, én öl el a le ma sem manu, ha hamim. Azt mondja a Talmud, aha, tehát akkor most azt mondod, hogy hol vitatkoznak arról, Rabbi Yochanan ben Nurival a bölcsek, hogy az állat, ennek a 8 csúszómászónak van-e különálló bőre vagy sem. És Rabbi Yochanan ben Nuri azt mondja, hogy van, de a bölcsek azt mondják, hogy részben egy részüknek nincs. Csak a tisztátalanság esetén, de a szombat esetén egyetértek vele, hogy mindegyiknek van külön bőre. Aha! De akkor mi a helyzet azzal a brájtával, ami konkrétan azt mondja? Hát Czodechom is nagyon smacsom a Múrim, mert olyan valaki vadászik erre a 8 csúszómászó valamelyikére. A Chövel Baem, és sebet ejt rajtuk, Hájov, akkor az kell, hogy áldozatot hozzon. Ez Rabbi Yochanan ben Nuri tanítása, de a bölcsek azt mondják, én őre elelem a Seonuk a Hamim. Csak annak van bőre, és így csak az számít sebejtésnek, amelyet felsoroltak a bölcsek a tisztátalanság törvényénél. Tehát látjuk, hogy nincs különbség. Amilyen meghatározás volt a tisztaság, tisztátalanság esetén, ugyanez a meghatározás van a a szombati sebejtés esetén. A megfogalmazás itt nem annyira tetszik a Talmudnak, mert a bölcsek a tisztaság, tisztátlanság estén nem arról beszéltek, hogy melyiknek van bőre, hanem arról beszéltek, hogy melyiknek nincs bőre.
Le másra mondjuk a hamim, áderábe, le másra mondjuk a hamim, én le majd.
A bölcsek azt fogalmazták meg, hogy melyiknek nincs bőre, és ezért melyik az, amelyik tisztátalanná tesz a testének, külső felületének érintése által.
Van már a bája, akik a már én halluk, mint baszol, a másra laj mondjuk
a
hamim.
A bája kicsit még igazít ezen a megfogalmazáson, és azt mondja, melyik az, amelyiknek nem válik el a húsa a bőrétől, az, amelyeket nem soroltak fel a bölcsek. Bárhogy is legyen, látjuk, hogy van egy konkrét egy brájta, amely konkrétan azt mondja, hogy ugyanaz a vita, amelyik megvan a tisztaság, tisztátalanság szabályainál, ugyanez a vita megvan a szombat szabályánál is, hogy nem mindegyik csúszomászónak van bőre, és a bölcsek szerint, és Rabbi Yochanan ben Núri az, aki szerint viszont mindegyiknek van különálló bőre.
Amelé a báje, ha le más sem mondunk a kamár, el amár a rave, ha ki kamár, őrmet támlik a basszor, le más sem mondunk a kamim. Mik lád Rabbi Yochanan ben Núri, hanak nám idő, hogy mondunk a kamim, támink, tani Rabbi Yochanan ben Núri, és mennyi sotcim, és nem őrez, mi lőjme támim. Miklál, de Rabbi Yochanan ben Núri, hannok námi, de lőj mondok a hamim.
Bárhogy is legyen, azt látjuk, hogy Rabbi Yochanan ben Núri azokban az esetekben is tisztátalannak
egy pillanat, elnézést.
Oké. Okay. Itt a megfogalmazásról van alapvetően szó, hogy hogyan kell ezt a brájtát, mi ennek a brájtának a helyes megfogalmazása. De mindenképp látjuk, hogy van hogy a vita, az a vita, ami a tisztaság, tisztátlanság kapcsán fölmerül, ugyanaz a vita, ez szerint a brájta szerint megvan a szombatnál is. Vá, káti, le ingyen sábeszlő, pligi... Mert hatánya a cádájhoz, mi is mennyi a stracióan burom, tajra, ha jól nem, hájjön be stracióm, si és nem, ajrasz. Van egy másik brájta is, ami ugyanezt erősíti. Mit mond ez a brájta? Hogy ha valaki vadászik egyre a nyolc csúszomászó egyikére, és sebet ejt rajtuk, akkor azoknál a csúszomászoknál, ebből a nyolcból, amelyiknek van bőre, annál a sebejtés a sebejtés. De ézői habura. A sebejtés az a sebejtés. De ézői habura, se én a hőzeresz. Mi számít sebnek? Az, ami nem tér vissza az eredeti állapotba, ahol nyoma marad a sebnek. Se én a hőzeresz, nicszál a dom, áfa pisele, jaca, például, hogyha kijön a vér, vagy hogyha nem is jön ki a vér, de van egy véraláfutás, akkor az ütésnek van egy maradandó nyoma. Ez a brájtának az eleje. És a brájta vége mit mond? A Béhelem, Núriai, mert... És majd egyszer sem észlelem, hogy a Béhelem, Núriai azt mondja, minden nyolcnak van bőre.
De bárhogy is van, látjuk, hogy a Sábesz kapcsán itt van egy újabb brájta, amelyik a Sábesz kapcsán is behozza a bölcsek és a Béhelem, Núri véleménykülönbséget arról, hogy van-e vagy nincs-e bőre a nyolc csúszomászónak. És ez a vita, ez tehát nem csak a tisztaság és a tisztátlanság törvényeinél létezik, hanem a szombatnál is. Amara vási mántának kamara mi hude da asszil baszar gista.
Azt mondja erre a Talmud, úgy is lehetne magyarázni ezt a brájtát, hogy a bölcsek, és egyetértenek Rabbi Yochanan ben Núrival, és azt fogják mondani, hogy bár a tisztaság, tisztátalanság szabályainál úgy gondoljuk,
hogy nem minden, nem a, mind a nyolc csúszomászónak van bőre, és ezért a nyolcból négynél egész pontosan nem számítjuk, nincs igazán bőre, és ezért a bőre olyan, mint a húsa, és ha valaki hozzáér, akkor ugyanúgy tisztátlanná válik, mint hogyha a húsához ért volna hozzá. De a szombatnál egyetértünk, hogy mind a nyolc olyan, mint hogyha lenne bőre, és hogyha valaki sebetejt rajta, akkor a sebejtés. Ha pedig azt kérdeznéd, hogy miért van két olyan brájta is, amit említettünk, amiből látszik, hogy Rabbi Jochanan ben Nuri vitatkozik valakivel a szombat kapcsán, akkor erre mi lesz a válaszunk? Az, hogy az, akivel vitatkozik Rabbi Jochanan ben Nuri, az nem a bölcsek, hanem a harmadik vélemény, amit a tisztaság, tisztátalanság kapcsán említettünk, és ez pedig Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ugyanis azt mondja, hogy mi a meghatározó, honnan veszem, hogy ő ugye azt mondta, hogy három olyan van, amelyiknek nincs bőre. Mi alapján határozom meg, hogy melyiknek van bőre, és melyiknek nincs? De azért baszakista, hogy érzem-e, a bőrét. De nárab Yehuda veimer, hál talke hulda, Rabbi Yochanan azt tanította, hogy a csillaggyík olyan, mint a menyét, mert érződik a bőre, de vannak olyanok, amelyeknek nem olyan, nem érződik a bőre, hanem mondjuk a csiga az olyan, mint a nem lenne bőre, az, mint hogyha maga a húsa lenne. És ezért a Yehuda a szombat kapcsán vitatkozni fog, és azt fogja mondani valóban, hogy ezeknél az állatoknál, a csúszomászoknál, amiknél nem érződik, hogy különbálna a bőr a hústól, azoknál valóban ő azt mondaná, hogy ez nem számít sebejtésnek, de a bölcsek nem ebből indulnak ki, és bár a tisztaság, tisztátlanság kapcsán vitatkoznak Rabbi Yochanan ben Nurival, a szombat kapcsán nem vitatkoznak. Ihachi, háj, divre Rabbi Yochanan ben Nuri, divre Rabbi Yochanan ben Nuri, umachru kajszami bajlé. Azt mondja Talmud, oké, de ez tényleg így van, akkor mégsem jó a megfogalmazása a brájtának, mert akkor a brájta nem azt kellett volna mondja, hogy Rabbi Yochanan ben Nuri azt mondja a szombat kapcsán, hogy, hanem azt kellett volna mondani, hogy Rabbi Yochanan ben Nuri, és azok, akik amúgy vele vitatkoznak a tisztátalanság kapcsán, mindahányan azt mondják, hogy. Én azt mondtam, hogy oké, javítsuk így ki a brájtát, és legyen ez a brájtának a megfogalmazása. Oké, akkor ezzel ezt a kérdést lezártuk, és arra jutottunk, hogy a nyolc csúszómászónak a sebejtése a sebejtés szombaton, és ami azt jelenti, hogy mindegyik olyan, mintha lenne bőre, és ez nem csak Rabbi Yochanan ben Nuri, hanem a bölcsek véleménye is a szombat kapcsán, annak ellenére, hogy amikor a tisztaság, tisztátalanság kapcsán beszélnek, akkor ott a bölcsek vitatkoznak Rabbi Yochanan ben Nurival, és azt mondják, hogy a nyolcból négy olyan, mintha nem lenne bőre, és ezért, hogyha hozzáérünk a bőrehez, akkor az ugyanúgy tisztátalanná tesz, mint hogyha a húsához értünk volna hozzá. Oké, ha már a sebejtésről volt szó, akkor ugye tisztázta ez a brájta, és azt mondta, hogy mi számít sebnek, az, amikor egy ütés után az a felület, amit megütöttünk, nem tér vissza olyanná, mint amilyen volt, hanem vagy kijön rajta a vér, vagy elszíneződik az bőr alatt. Balminél elvé, mire abbi, mint náinek a bura, se, énök, hogy ez. Honnan tudjuk, hogy ez számít sebnek, hogy valami, mi nem tér vissza az eredeti állapotába. De szíva jáfok kusi öjrő, hogy nem mér habrúra iszav. Máj habrúra iszav, ahogy a Jeremiás proféta mondja, 13-as fejezet, 23-as mondat. Talán meg tudja, ki tudja fordítani a bőrét a szerecsen, és a párduc meg tud válni sebeitől. Máj habrúra iszav, mit jelentenek a sebek? A párduc sebeli. Ílém adakai rikmi, rikmi, háj, mint nem mérik, amiről összem, nem mérik, van avmi baj elég. Hogyha ez a párducnak, a párduc mintáit, természetes mintáit jelenteni a szövegben, akkor nem azt kellett volna mondja Jeremiás, hogy párduc a sebeitől, hanem a párduc a színeitől. De nem ezt mondja, el akar kusi, májöre, de kusi ennek, hogy ez, habura ennek, hogy ez. Nem ezt mondja, hanem sebet mond. Mit akar ebből ezzel mondani? Hogy a seb mitől seb? Attól, hogy nem lehet visszacsinálni, ugyanúgy, ahogy a szerecsen ember, a néger, a fekete se tudja kifordítani a bőrét, és nem tudja fehérré tenni, ugyanúgy a seb az a seb, amikor valaki nem tudja a sebet eltüntetni. A seb attól seb, ha ugyanúgy úgy marad, mint hogyha valaki valamilyen színű bőrrel születik. Ez nem, semmilyen mód, semmiképp nem pejoratív a fekete bőrűekkel kapcsolatban, csak egy ténymegállapítás, hogy, hogy ez a seb, az attól seb, hogy egy végleges, hogyha nem is teljesen végleges, de egy maradandó állapot jön általa létre. Oké. Okay. Sars, kacim, uram, masim. Ugye mit mondtunk? Ez a 8 csúszómászó esete. Mi a helyzet a további minden más bogárral, rovarral, stb. Azt mondtuk, hogy ezeknél nem válik külön a bőr, a hús, a vér, és ezért, ha a sebet ejtett rajta, az nem számít sebejtésnek. Ha hölgyhája, ha viszont megöli őket, lecsapja a szúnyogot, a bogarat, mit tudom én, az, az olyan, mint amikor levágsz egy állatot, ha az életet vetted az állatnak, az szombati tilalom, és ugyanabban a kategóriába esik, mint levágni a kecskét, ahhoz, hogy a bőrét felhasználd a szentélyben. Mám tánna, amereb gyírvajerebi lezér, de tányerebi lezér, mert a hőnek kínabe sábalasz, a hőnek gamalbe sábalasz. Ki tanította így? Ki tanította azt, hogy az összes rovarnak a megölése szombaton az olyan, mintha egy nagy állatot vágtunk volna le? Rabbi Lezer azt tanította. Ha valaki agyoncsap egy tetűt szombaton, az olyan, mintha levágott volna egy tevét. Magyarul a tető és a teve ugyanúgy kezdődik, de egész más a mérete. Héberül nem ugyanúgy kell, nem semmi köze a két szónak, de azt akartam mondani, hogy mindegy, egy egész apró kis állatról, mint egy tetű van szó, vagy egy nagy állatról, mint egy teve, mindegy, ha megölött szombaton, az állat levágásának számít. És tilos. Mászképp talán iszef, átkán nőpligrában a lelédre, lezerre, kína, de isz paraverab, ávalsar, de én a paraverab, Ávassás kacimre masim de parim ve ravin lojpligi. Itt ugye vitatkoztak Rabbi Lezer és a bölcsek. Rabbi Lezer volt az, aki azt mondta, hogy egy tetűt is tilos megölni szombaton. A bölcsek azt mondták, hogy egy tetűt lehet megölni szombaton. Ez nem számít állatleülésnek. Mit mond ezzel kapcsolatban Rabbi Yosef? Hol van a vitája Rabbi Lezernek és a bölcseknek? A tetűnél, amely nem... nem szaporodik. Hogy ez mit jelent, arra mindjárt vissza fogunk térni. És látom közben Bálint doktor kérdését. Igen, egy szúnyogot csípés közben nem szabad leütni. Sajnos nem. Szóval, hogyha mit mond Rabbi Yosef? Azt mondja, hogy egy olyan kis állatnál, élőlénynél, mint a tetű, amelyik nem is szaporodik, és ez itt azt jelenti, hogy nem láthatóan szaporodik. Olyan kicsik a tetűnek a tojásai, hogy azok nem láthatóak. Olyan, mint hogyha magából a bőrből, a hajból jönne ki. Még akkor sem tudjuk, hogy ez nem így van, de úgy néz ki. Nem lehet látni, szabad szemmel nem látható a szaporodása. Az ennél a kis állatnál vitatkoznak a bölcsek Rabbi Lezer, és mondják, hogy egy ilyen állatnak a leütése az nem számít állatölésnek, mert nem tekintik állatnak az ilyen apró kis élőlényt. De a nagyobb rovaroknál, ahol látjuk, hogy szaporodnak, ahol látható, szabad szemmel is látható, egyetértenének ők is, hogy az állat leülésének számít. Usnéhem. És így a mi esetünkben is, amikor a Misna azt mondja, hogy az összes többi rovarnak a sebejtése az nem sebejtés, de a leölése az leölés, akkor ezek szerint nem csak Rabbi Lezer, hanem a bölcsek véleményét is tükrözi. Most nem lőlem du elemeje ilim. Rabbi Lezer szavár, ke ilim, má ilim, se is bemnik, ti lesz a samávka, se is bemnik, lesz a samára. Van a szávri, ke ilim, má ilim, de parami rabinál, kalpal, de rab. És mind a ketten, Rabbi Lezer és a bölcsek is, a kosoknak a leöléséből vették, vagy tanulták, következtették ki az összes többi állattal kapcsolatban a véleményüket. Ugye a kost leölték a szentély építése kapcsán, hogy a bőrét azt sátorlapnak használják. És mit mondott Rabbi Lezer? A kos leölése az mi? Amikor egy élőlényt megölünk, és az életét, a lelkét, az életét elvesszük. Akkor minden más élőlény esetén is, ami él, mozog, él, ha ezt leütjük, megöljük, és ezzel megszüntetjük az életet, az ugyanaz a munka. De mindegy, hogy ez mekkora az az élőlény, és ez láthatóan szaporodik és sokasodik, vagy sem. Az élőlény élőlény. A bölcsek azt mondták, hogy nem. Csak az olyan élőlény, mint ami olyan, mint a kos, hogy láthatóan szaporodik és sokasodik, az ilyen élőlénynél mondom azt, hogy az leülése az leülés. De egy olyan élőlénynél, mint a tetű, ami olyan kicsi, hogy nem látható a szaporodás, sokadása, olyan, mint hogyha magától jönne létre az ember, vagy az állat, vagy az ember bőréből jön neki, az nem számít szaporodásnak és sokadásásnak, és azért annak a leülése nem számít leülésnek. Amelia bája, de kine én a parave rave, ha már jöjj, sakadás barkhozza, me kárni rein, vád bécé kinim. A probléma az az, hogy most úgy tűnik, mintha Rav Yosef véleménye szerint, mintha itt a különbség az lenne, hogy szaporodik, sokasodik a tetű, vagy sem. Láthatóan szaporodik, vagy sokasodik. Szaporodik, vagy sokasodik a tetű, vagy sem. A bája azt mondja, hogy van egy konkrét tanítás a Vodazara talmudi traktátusban, ahol azt mondja a Talmud, Jöjjsevekadus borchövez zon, mi kárne reimbát bécekini, az örökkévaló nagyságáról az örökkévaló nagyságát dicséri az ottani Talmud idézet, és azt mondja, az örökkévaló ül az égben, és ellátja a természet minden részét, ellátja a kosokat, és ellátja a tetvek tojásait. Úgy tűnik, mint hogy akkor látjuk, a tetveknek vannak tojásai. Akkor mégiscsak szaporodnak és sokasodnak. Nem maguktól vannak, mert azt mondja, a Talmud minu de mikre bejtszékinim. Azt mondja, a Talmud nem. Itt nem arra a tetvek tojásai, az egy típusú, az egy tetű típus. Ez nem a tetveknek a tojásai. Azt mondja, a Talmud, a tányaté fújjó bejtszékinim. Van egy másik brájta is, amelyik hivatkozik a bejtszékinimre, a tetvek tojásaira. Azt mondja, a Talmud, az is minu de mikre bejtszékinim. Az is egy típusú tetű. De ez nem a tetűnek a tojásai. Azt mondja, Talmud vár répára és de parve rave, azt mondja, de hát a bolháról konkrétan olvassuk, hogy a szaporodik és sokasodik. De tánya a cot, parosbe, sábesz, vagy lezeme, hájvrebe, suapöjtér. És azt tanuljuk, hogy a bolha, ha valaki a bolhát fogjulejti szombaton, Rabbi Elezer szerint megszegi a vadászat szombati tilalmát, Rabbi Suha szerint pedig nem, akkor mit látunk? Hogy Rabbi Joshua még egy olyan esetben is fölment, ahol konkrétan tudjuk, hogy szaporodik és sokasodik az adott állat. Akkor látjuk itt, hogy ez nem a szaporodás, sokasodás paraméterén múlik. Amaravási, Cédáriga, Kramis, átkálnő plingre belezve, hogy soha ellen, de már szavar, de valsajnban minden, nicajt, hájóban már szavar, patorával ingyen áll, rügálfele, hogy soha majd. Azt mondtam, hogy nem erről van szó, mert itt a csapdába ejtésről van szó. A csapdába ejtésnél vitatkozik Rabbi Lezer, és Rabbi Yeshua a bolha csapdába ejtéséről. Rabbi Yeshua azon a véleményben, hogy olyan állat, amit a mi Mishnánk is mondott külön, hogy olyan állat, amit nem szoktak csapdába ejteni, nem, nincs rá szükség. Maximum azért ejtem csapdába, hogy engem ne bántson, az nem számít csapdába ejtésnek. És ezért Rabbi Yeshua fölment ez esetben, és nem mondja, hogy ez csapdába ejtés. És Rabbi Lezer pedig az a véleménye, hogy minden állat, ha csapdába ejtem, mindegy, hogy szokták-e csapdába ejteni, vagy sem, az csapdába ejtésnek számít. Ez a csapdába ejtés kapcsán, de itt nem erről van szó, hanem az állat agyoncsapása, vagy leülése a kérdés. És az a kérdés, hogy az állat, ami olyan kicsi, hogy nem látszanak a tojásai, nem látszik, hogy szaporodik, vagy sokasodik, szaporodik, és sokasodik. Ha azt megölöm, akkor az is az állat leülésnek a kategóriájába tartozik el. Oké, akkor ennyiben maradtunk, hogy ezek szerint akkor itt vita van Rabbi Lezer és a bölcsek között. Rabbi Lezer azt mondja, hogy egy egészen pici állat agyon csapása is, még egy olyan picinek is, aminek nem látom a tojásait, az is leülésnek számít, és a bölcsek azt mondják, hogy nem számít leülésnek. Összintén szóval nem tudom, például a szúnyogoknak, mert az előbb kérdezett a Bálint doktor a szúnyogokról, nem tudom, hogy egy szúnyognak vagy egy tetűnek nagyobb-e a, és nem tudom, elnézést a tudatlanságom, de gondolom, hogy a szúnyog is valami kis tojással szaporodik, sokasodik, petével, hogy a szúnyognak a petéi azok nagyobbak, mint a tetűnek a petéi, mert ez azért lenne meghatározó kérdés, mert akkor a Bálint doktor kérdésére egy szofisztikáltabb választ tudnánk adni, ugye akkor ha a szúnyognak mondjuk olyan nagy a petéje, mint egy tetője, akkor a bölcsek szerint szabad lecsapni szombaton, ha éppen megcsíp, vagy ha nem csíp meg, akkor is. De Lezer szerint tilos. Ha viszont a petéje nagyobb, mondjuk akkor áll, mint egy bolháé, akkor azt mindenki szerint tilos. Érdemes lenne akkor, hogyha esetleg a nézők között van, aki a biológiában kellően jártas, és meg tudná nekünk mondani, hogy a tetűnek és a szúnyognak a petéi egymáshoz képest milyen méretűek. Ez egy érdekes kérdés. Mi volt a mistának a vége? A mistának a vége az volt, hogy ha valaki egy bogárra, vagy egy rovarra vadászik, hogyha ez egy mondjuk csapdába ejti, ez egy olyan bogár, vagy rovar, vagy bármilyen csúszomászó, amire amúgy szoktak vadászni, akkor ez a vadászat tilos, csapdába ejteni tilos. Ha nem szoktak rá vadászni, akkor ez megengedett. Nem tilos. Föl vagyok mentve, nem követek el szombatszegést. Mántána, melyik mester az, aki ezt a misnát tanította? Amar Rebi Huda, Amar Ráv, Rebi Simoni, de Amar Melachasein, Cichala, Gufa, Patura, Lea. Azt mondja a Talmud, Rebi Huda szerint ez Rebi Simon. Ugye Rebi Simon volt az, aki azt mondta, hogy Melachasein, Cichala, Gufa, hogy egy olyan szombatszegés, ami nem a szombatszegés céljából követtem el, hanem csináltam valamit, aminek egy mellék hatása a szombatszegés, az nem számít szombatszegésnek. Ugye arha típusa ennek a példája, amikor valaki végighúz egy padot a kertben, mert a padot be akarja vinni a lakásba, és a kertben eközben felszántja a kertet a nehéz padnak a lába, akkor Rabbi Simon azt mondja, hogy ezzel nincs probléma, mert a célom nem a szántás volt, hanem az, hogy bevigyem a padot. A szántás az csak egy mellék következménye az én ténykedésemnek. Akkor itt is ugyanígy. Miért mondja azt, hogy megengedett egy olyan rovarra vadászni, egy olyan rovarat csapdába ejteni, amit amúgy nem szoktak csapdába ejteni? Amit értem szerint nem azért ejtek csapdába, mert szükségem van a rovarra, hanem azért, mert nem akarom, hogy engem bántson a rovar. Mert itt sem a munkavégzés, a csapdába ejtés céljából ejtem csapdába, hanem azért, mert nem akarom, hogy megcsípjen. Ennek egy mellékága, vagy egy mellékkövetkezmény, hogy csapdába lett ejtve az állat. Ez nem ugyanúgy, mint amikor a szarvas csapdába ejtem, mert meg akarok vacsorázni a szarvas. Ika de másznele, ha a méfisz mursebe sábez imlász és lapechájov, vim löjci menne leicha patur, mám tána, amire vi udam, amire ráv, rábi simani, de amire lakasen cukhologov padol le. Vannak, akik ezt a megállapítást, ezt arra a brájtára mondják, amikor azt tanuljuk, hogy ha valaki, ugye tanultuk, hogy ha valaki egy sebet kifakaszt, csak azért, hogy kijöjjön belőle a geny, akkor ez megengedett. Ki az, aki az a mester, aki ezt tanította? Ugyanígy, Rabbi Simon. Mert Rabbi Simon azt mondja, egy sebet kifakasztani. Nem azért fakasztom ki, nem azért ejtek sebet magamon tulajdonképpen, mert sebet akarok ejteni, hanem azért, mert azt akarom, hogy egy kijöjjön. Ennek egy mellékága, egy mellékkövetkezménye, hogy amúgy sebet ejtettem magamon. De ez az oka annak, hogy ez is Rabbi Simon véleményét követi. És mi a harmadik lehetőség? Vika de másznél a haacad, nachasbe sábe, ez imu misszászébe is leiskenne patur, imre fu a hája, mán tánna, amare vuda, amare ábra, simani, de amare lakasen, cokán gufa patra. És ugyanígy, azt az esetet is, amikor arról van szó, hogy csapdába ejtem a kígyót, és ezt a kígyót csapdába ejteni, ha csak nem azért ejtem csapdába, mert a mérgére szükségem van, mert abból valami orvosságot akarok készíteni, gyógyító orvosságot akarok készíteni, akkor szabad csapdába ejtenem a kígyót, mert ha azért ejtem csapdába, hogy ne csípjen meg. Mert itt is ugyanerről van szó. Nem azért vadászok rá, mert vadászok rá, hanem azért vadászok rá, mert nem akarom, hogy megcsípjen. Egy mellék következménye. Ennek az, hogy fogjul is lett ejtve, csapdába is lett ejtve a kínyó. De nem ez a központi célom azzal, amit csinálok. És ez mind Rav Simon logikáját követi, ki azt mondja, hogy egy olyan szombatszegés, amit nem a szombatszegés céljából csinálok, az megengedett. Amár Shmuel, a Söjle, Dagmina, Jam, Kivensi, Javas, Böjke, Szelá, Hájv. Mi a helyzet a halászással? Ha én halászok szombaton, és kialáztam egy halat a vízből, akkor mikor számít már csapdába ejtésnek? Nem is csapdába ejtésnek, hanem az állat megölésének, a hal megölésének, hogyha már megszáradt a bőre, vagy a pikkelye. Miért? Mert akkor még ha vissza is dobom a vízbe, még él a hal, visszadom a vízbe, biztos, hogy meg fog halni, mert ha egyszer megszáradt a bőre, kiszáradt a bőre, akkor onnantól már az a hal nem tud tovább élni. Ehhez hozzátette Rabbi Jöjszi, Amarabbi Jöjszi Barávin, Béncna Pirov. Csak akkor igaz ez, hogyha ez a szárazság, ez a kiszáradás, ez azon a helyen van, ahol ahol a kagylói vannak, azt hiszem. Mert akkor többet ott már nem fog tudni élni az a hal. Amár a Vási lői témolja, és már is a filu, de averili. A Vási ezt hozzátette, nem kell, hogy teljesen kiszáradjon, mert ha megfogom a halat, és ilyen nyálkás lesz a bőrénél, az már olyan, mint a kiszáradt volna a hal. Amár már, bár hamduri, amár smuel, ha is itt jadalom, me ébe, heima, ve dildel, ubersbe, me heima, hájav. Mi a helyzet akkor, hogyha benyúlok az állatnak a méhébe, és ott van egy hogy mondják? Elnézést a lányos zavaromért. Hogy mondják a borjút, ami még nem született meg? Magzat? Benyúlok a marhának, a tehénnek a méhébe, és elmozdítom a magzatot. És ezzel, és leszakítom a magzatot, és ezzel megölöm a magzatot tulajdonképpen. Akkor az olyan, mintha egy állatot öltem volna meg. És ezért a schájov, az köteles vagyok a szombatszegés miatt, köteles vagyok áldozatot hozni. Amár bár hamduri azbiroli, lábam már abszés, ez hajmán, de talás kusszom a helyzé, mi behégi, mechája, misum, őker, davar, még gidulaj, ha nem, mechája, misum, őker, davar, még gidulaj. Miért van így? Miért számít, mi a szombatszegés az, hogy letéptem a magzatot, az még nem egy élő állat? Akkor miért számít, milyen szombatszegésre van egy szó? Azt mondja Rava, hogy azért, hát például ugyanúgy, mint a komlót, ami a bokron nő, ne kérdezzétek, az, hogy ha jól értem, a komló az nem a földből nő ki, hanem olyan, mint egy gomba, ami magából, a növényből veszi a táplálékot. A komlót letépni a növényről, az ugyanúgy tilos, mint letépni a földből valamit, ami kinő. Akkor ugyanígy hiába az a magzat, az egy állatból nőtt ki, nem a földből, letépni ugyanúgy tilos, mint letépni a gyümölcsöt a fáról. Amarabáje, hajman, talás, pitra, munna, de hátba, meg hajmis, melyiket, de hamar, még a dulaj. És ezt oda tett a báje, ugyanígy, hogyha letépek egy gombát a fáról, hiába nem a földből téptem, nem a gomba nem a földből nő, hanem mondjuk a fának a gyökeréről, akkor az is letépésnek számít, ugyanúgy aratásnak számít, ugyanúgy, mint ahogy letépnék egy almát a fáról, a gyümölcsöt a fáról. Moszirava isi a tőnös macic, nakuf hávseni, nakuf patúr. Igen, ám csak van ezzel nagyon nagy probléma. Emlékeztek, 2-3 napon keresztül is tanultunk a ocic nakuf, vagy ocic seinai nakuf problémájáról. A lyukas cserép, vagy nem lyukas cserép kérdéséről. És mit mondtunk? Egy nem lyukas cserép, ha benne nő a virág, letépem a virágot, az nem gond. Miért? Mert a cserépben hiába van föld, az nem kapcsolódik az anyaföldhöz, és az nem számít letépésnek. Akkor mit látunk? Hogyha valami nem az anyaföldből nő ki, akkor az nem számít letépésnek. Akkor miért mondod itt, hogy a gomba és a komló, bár most látom, hogy Bálint doktor azt mondja, hogy nem gombó, hanem komló, hanem fagyöngy? Lehet. Nem tudom. Ösztönös szóval az angol fordításban láttam, hogy ezt komlónak fordítja, de könnyen lehet. Tehát valami olyan növényről van szó, ami nem a földből nő ki, hanem valahogy a fáról vagy a bokorról veszi a táplálékot, ugyanúgy, mint a gomba. Na mindesetre akkor mi a különbség a gomba, a fagyöngy és a nem lyukas cserében kinőtt virág között? Ugye a nem lyukas cserében kinőtt virágot le lehet tépni, de a gombát nem lehet letépni a fáról. Mit mond a Talmud? Haszom lávhányra vissza, én hahányra vissza. Szerintem, mert nagyon egyszerű. Ha valami általában az anyaföldből nő ki, és most egy nem lyukas cserében van, akkor az nem számít a normál növésének. És ezért az olyan, mintha már le lenne tépve, és azért, ha letépem a cserépből, az nem számít letépésnek. De ha valaminek a normál növése az nem a földből, az anyaföldből jön, hanem a fáról, a magzatnak, az anyjából, és így tovább, akkor annak a letépése letépésnek számít. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Holnap reggel 7:30-kor folytatjuk, és a holnapi téma nagyon érdekes lesz, folytatni fogjuk a bőr kérdéseiről, de át fogunk térni a tfilin készítésére, milyen bőrből lehet filint készíteni, és miért abból a bőrből lehet filint készíteni, és itt és itt. Ez lesz a holnapi témánk. Mindenkit szeretettel várunk holnap 7:30-tól. Igen, visszaállunk a normál menetrendre. Holnaptól ismét 7:30-tól lesz a tanulás, mind fizikailag az Óbudai zsinagógában, mind pedig a Facebookon, az internetről követve. Mindenkit szeretettel várunk. Jó éjszakát, jó pihenést kívánunk mindenkinek. És jó hónapot, Chodesh Tov!